Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Kulturális témákkal indítunk, majd a turizmussal kapcsolatos témákkal folytatjuk, végül pedig könyvet ajánlunk. Ezek tehát a mai nap megállói, kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Tartsanak velem egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Mi jut eszünkbe a Badacsonyról? Bor, Balaton, nyár, pihenés. Viszont ősszel egészen más célból érdemes most Badacsonyba utazni. A magyarországi munkatáborok bezárásának 70. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás, mert bár kevesen tudják, a Badacsony oldalában, a Bazalt bányában működött egy munkatábor. A Bazalt a feledés rétegei című kiállítás egészen október 27-éig tekinthető meg az Arany János utca 32-ben. Széke Ivánnal, a Blinken Osa Archívum kutató professzorával, a kiállítás kurátorával, Kalmár András beszélget.
Bár nem titok, és valóban van egy-két kis tábla, ami azt jelzi, hogy valóban ott az erdőben, a Badacsony oldalában volt egy munkatábor, de azért ezt valahogy a mai napig nem verik nagy dobra.
Igen, pontosan, ahogy mondta, az egésznek van egy ilyen pasztorális képe, és természetesen a szüret, a kirándulás, mulatság, de ez nem mai dolog, ez már a 17. század végétől, 18. századtól egy kedvelt ilyen kirándulóhely volt. Ebbe a képbe nagyon belezavarna ez az emlék, hogy ott egy kényszermunkatábor működött a Bazaltbányában, és amikor mi fel akartuk tárni a kollégáimmal ezt a történetet, ami valóban hiányzik a történelemkönyvekből, és sokan tudnak, vagy sejtenek a létéről, de az igazából sehol nincs rendesen leírva, akkor abba a dilemmába ütköztünk, hogy nem tudjuk magát a történetet rekonstruálni, mert eltűntek az iratai. Uh-huh. Szerintem nem véletlenül tűntek el.
Nyilván.
És Badacsony Tomaj most város, korábban falu volt, hát a Bazaltból gazdagodott meg, mondhatjuk így egyszerűen, és abban a történetben ez egy sötét folt, egy kellemetlen folt, és valahogy ez így kitörlődött.
Igen, hiszen a bánya az egy mai napig látogatható hely, nagyon klassz kiránduló hely, nagyon sokan járnak oda, és hát tudjuk, hogy Budapest utcái tulajdonképpen a Badacsonyi Bazaltból vannak, már azok az utcák, ahol van még macskakő. De hogy fölmerül a kérdés, hogy miért pont ez a hely érdekelte önöket, hiszen hogyha ezt valakinek ezt mondjuk, hogy magyarországi munkatáborok, akkor rögtön Recsk az első, ami eszébe jut, és van még egy-két hely, de valóban érdemes volt-e egy ennyire, hát hogy mondjam, fehér foltot kutatni, vagy ezt egy kiállítás fókuszába helyezni?
Igen, ez egy releváns kérdés. Van benne egy személyes szál, uh-huh. És ez a részemről került bele. Én a gyerekkorom nyarait Badacsony-Tomajban töltöttem, volt ott egy nagyapám, akinek meghalt a felesége, én nem is ismertem, az lett volna az én nagyanyám, és a háború után ő talált egy özvegyet Badacsony Tomajba, és oda leköltözött. Azt gondolta, hogy csak egy pár évig, amíg a kommunisták itt vannak, aztán jön vissza Budapestre. Hát ez 40 évig igen. Tartott, úgyhogy nekem a nagyapa ott lent volt Badacsonyba, és ennek az volt a előnye gyerekként, hogy minden nyarat lent lehetett tölteni. És akkor, ahogy az ember nőtt, és úgy hallott a helyi polgárok, meg a bazaltbányászok történeteit, zakatoltak a csillék a fejünk fölött, ez belém nagyon beleégett. És aztán egyébként az idősebb fiúk mondták is kicsit kiszínezve, hogy ők életük kockáztatásával fölmásztak a hegyre, és ott szöges drótkerítés van, és géppisztolyos őrök, és csíkos ruhás rabok dolgoznak, és akkor azt, hogy nagyon romantikusnak tartottam, és el is felejtettem. És sok évtizeddel később valahogy egyébként ebbe egy borásznak is nagy szerepe van, akit egyébként láthatott is a kiállítás megnyitón, aki tulajdonképpen hát ilyen szégyenérzetből, ő maga mondja így, elkezdte piszkálgatni ezt az elfeledett történetet, amiről az ő apja sem tudott.
Igen, az Istvándi pincészetről van szó, mondjuk ki nyugodtan, hiszen hálásak lehetünk.
Igen, Istvándi Gergely, aki egy ismert badacsonyi borász,
hogyne,
és az ő nagyapja a szovjet gulágon, tehát a szovjet kényszermunkatáborokban volt, és a történetet úgy mesélte el Gergely, hogy a nagyapa mindig próbálta mesélni, hogy hol volt, mi történt, és az unokák mindig lehurrogták, hogy már hallottuk, mondta a nagyapa, nem mondd már, unjuk. Uh-huh. És a nagyapa meghalt. És akkor kapta kézbe, hogy hát nem jegyeztünk meg semmit. hogy hol is volt az öreg, mi történt vele, hány évig, és akkor az ő apja semmit nem tudott a munkatáborokról, és az unoka generáció, ő és egy barátja elkezdték ezt szépen a környéken ilyen helytörténet, amatőr helytörténészként és lokálpatriótaként feltárni. Na, engem ez a hír ért el, és akkor én is bekapcsolódtam ebbe, először csak magánemberként, aztán később az OSA, tehát a Blinken OSA archívum munkatársaként, aztán volt egy pillanat, amikor a munkatársaimat úgy éreztem, hogy rájuk fér egy kis változás, hogy kirángassam őket a napi munkájukból, és szerveztem egy terepmunkás csoportot, és lementünk, fölmászunk a romokhoz, és interjúkat készítettünk túlélőkkel, mert vannak még túlélők, persze 90 évesek, vagy a körül vannak, és így aztán elindult egy ilyen komolyabb kutatás, és rájöttünk, hogy magát a tábort nem tudjuk rekonstruálni, de a felejtést, és persze azokat az elemeket is, amiket azért mégiscsak megszereztünk, elsősorban az interjúkat, azt érdemes összerakni, és ez egy nehéz feladat volt, hogy hogy jelenítsünk meg egy hiányt, ami nincs meg, de mégis tudjuk, hogy ott volt. Úgyhogy ez a kiállítás erre tesz kísérletet, és kicsit ki is léptünk a hagyományos keretek közül. Tehát az egyik módja ennek az, hogy egy ilyen divatos szóval élvez multiszenzoriális kiállítás, tehát több érzékszervünkre próbálhatni egyszerre.
Igen.
És ennek nagyon érdekes részei vannak, nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, ez Zányi Tamás hangmérnöknek a munkája, amit ott sikerült előállítani, ez egy immerzív, tehát belemerülős hanginstalláció, ami ennek a közegnek az atmoszféráját próbálja visszaadni, nem szólhat sajnos mindig, mert a munkatársaim is az épületben dolgoznak, elég intenzív.
Igen.
De időnként lehet úgy is hallgatni, néha fejhallgatóval is lehet, ez az egyik. Akkor vannak szagemlékek is, ami nagyon furcsa lehet egyébként.
Igen, ez az ötlet, ez honnan jött? Szaga. Mert nagyon-nagyon izgalmas, és tényleg azt gondolom, hogy rendkívül jól rekonstruálták, tehát, hogy nem kell semmi extrémre gondolni, de mondjuk van penészes szalma, nyilván ezen aludtak, meg van kapadohány, meg van olyan fajta szappan, amit akkoriban használtak, vagy használhattak.
Igen.
De honnan jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen része is a kiállításnak, mert ez valóban szokatlan.
Ez megint tőlem jött, teljesen magán érdeklődésre kimentem egy konferenciára tavaly november-december tájékán Amsterdamban. Olvastam egy Európai Uniós projektről, ami a szagemlékekről és azok felhasználásáról szólt. Ez egy komoly 3 éves projekt volt, az áróeseményre mentem csak ki. És kiderült, hogy a nyugat-európai országokban, a jobb galériákban már úgy mutatják be a történelmi festményeket, hogy valahol mögüle egy szintetizált illat vagy szag összetevő jön ki, nem durván, hogy az ember érezze. Mondjuk egy 18. századi londoni utcaképet látunk, az nem volt nagyon kellemes szagú, tudjuk a leírásokból.
Igen,
feltételezhetjük valóban. Kiöntötték a biliket, nem volt csatornáz, a szennyvíz, ugyanakkor erős szagok, a sörfőzdék. Na most ezeket most már nagyon profi módon tudják elemezni és előállítani. És arra gondoltam, hogy hát igen, meg lehetne próbálni a hiányt, és mindig visszatérek a hiányra, és úgy képzelem el ezt az egész kutatást, amit mi végeztünk, és még végzünk is, mint egy céltáblát, aminek a közepe homályos. Pont a lényeg, a legnagyobb találatok homályosak, csak körbe-körbe tudjuk lőni, de a körbelövésekből összeáll az egész kép. És ennek a körbelövésnek a része lehetne ez a szaginstalláció, persze jelzésszerű. És még azt is elmondom, hogy 2 veszély leselkedik ilyenkor az emberre. Ez Magyarországon nem igazán szokásos, de már volt rá példa. Az egyik veszély az, hogy ilyen hipernaturalista akar lenni, és akkor mondjuk a szörnyű szagú kapcarongyokat, a mosdatlan raboknak a szagát, ezeket mind kéne rekonstruálni. Ez szerintem túlmegy a tűrés határon. Meg nem is
nyilván,
kell
persze.
Mindent ilyen natural, kicsit el kell emelni a valóságot.
Meg ezt az ember el tudja képzelni, tehát...
Meg el is tudjuk, hát elmegyünk egy hajléktalan mellett, sajnos érezzük is. A másik pedig, hogy ilyen Disneylandet csinálunk belőle, minden színes, szagos, az őrtoronyban, ugye látta, van egy szimbolikus őrtorony is a kiállítása, hogy akkor oda egy statisztát kéne állítani, jól megijeszti az embereket egy műgépfegyve. Szóval nem. A kettő között maradt ez, hogy van a hanginstalláció, és van ez a szag összeállítás, amit egyébként ilyen patika üvegekből, csiszolt üvegdugós patika üvegekből lehet megszippantani, akinek kedve van.
Ugye vannak emlékek Badacsony Tomajról is, az ottani tájházból, vagy az ottani múzeumból, hogyha jól emlékszem.
Igen.
És
igen.
Az jutott eszembe, hogy akkor ezek szerint van párbeszéd, és hogy nem tervezik-e akár a tomaiak, akár valaki más, hogy mégiscsak talán egy kicsit, hogy mondjam, méltóbb emléket állítanak annak, ami jelenleg van. Van egyébként ott, emlékeim szerint van valami tábla, és van aztán egy másik, egy kicsit informatívabb, ilyen, nem is tudom, erdélyi fali újsághoz hasonlító dolog, de azért nem mondanám, hogy ez egy méltó emlékhely, vagy egyáltalán történelem iránt érdeklődőknek itt információkat adnának.
Hát igen, az emléktáblát most hallottam, mert ott volt a Nagy Imre társaság elnöke is, hogy azt ők állították az információs táblát is, meg volt egy emléktábla is, az korábban egy fa gyökeréhez volt nagyon szépen.
Igen.
Illetve,
és mindig volt ott egy pár koszorú, ezt el kell, hogy ismerjük.
Egy koszorú is, így van, és összetört, vagy összetörték, erre én nem jöttem rá, hogy vandálok törték össze, vagy a fa gyökerei összeroppantották, ha optimisták vagyunk, akkor ez történt. Most egy másik tábla van, azt egyébként nem is láttam, az ott a romokon van rajta a falakon, és nem a fa gyökerénél. Tehát van, aki ezt gondozza az emléket, azért van Nagy Imre társaság, mert Nagy Imre néhai miniszterelnökünk zárta be,
igen,
zárta be
föl.
A Magyarország feloszlatta a táborokat, és ez arra emlékszik. De azt is hallottam, hogy most különösen az Istvándi Gergely, a borász helytörténész, ő mondta, hogy miért nincs, most, hogy látta ezt a kiállítást, miért nincs valami Badacsony Tomajban.
Igen, igen.
Tehát,
igen,
hogy
igen,
oda is kéne vinni, is. Vagy ott kéne valamit csinálni. Hát ez nagyon nehéz lenne ezt átrakni, ezt a kiállítást, de nem elvetendő. Még annyit említenék, hogy lesznek csatlakozó programok október végéig, és az egyiken ez az Istvándi Gergely, és a barátja Nagy Miklós, akit azt hittük, hogy föl tud jönni, végül is nem tudott, de ők eljönnek, és beszélgetni fognak közönség előtt, ilyen pódium beszélgetéssel. Egy két vetítés egyike, az egyik egy filmvet, teljes filmvetítés, Macsó Péternek a Nyárahegyen című filmje, ami ott játszódik a még álló falak között, a másik pedig a saját interjúinkból lesznek részletek, és az interjú alanyokat, köztük az Istvándit, a Nagy Miklóst, és azt a embert, akit eddig még nem említettünk, de megemlíteném, idősen Meilinger Istvánt, aki egy könyvben, egy volt rabkönyvében, ez az egyetlen írástudó ember, hogy így mondjam, a rabtáborban, aki írt is egy könyvet, az ottani szenvedéseiről Stirling Györgynek hívják, és az ő könyvében szerepel egy kisfiú, és a kisfiú élelmet csempészett a fogolyi írónak be a táborba. És mi megtaláltuk ezt az embert, közel 90 éves, és nem csak, hogy interjút készítettünk vele, hanem az egyik kollégánk, Debre Zsuzsa, portréfilmet is készített vele, na azt is meg lehet nézni a kiállításon, vetítünk belőle részleteket, és az öreg úr is ott lesz velünk, és vele fogunk beszélgetni.
Ez csodálatos. Azt el lehet egyszerűen mondani, vagy röviden mondani, hogy hogy sikerült őt megtalálni?
Igen. Hát ezt is a barászokon keresztül. Tehát én találkoztam. Először az én első új időszakbeli ismerősöm az Istvándi volt, és a fiatal Istvándi, ez egy barász generáció, tehát
igen, Gergely. Igen, igen.
És megkértem, hogy vigyen végig azokon az embereken, akikről úgy tudja, hogy még élnek, és valami közük volt a bányánál. Így kerültünk oda, és ő se tudta egyébként, hogy ő a kisfiú a könyvben, és amikor becsöngettünk, kijött, akkor ő mondta, hogy de ő volt a Stirling Györgynek, tudjuk, hogy ki volt az, ott volt, ott szenvedett a táborba, ő volt a postása, mert kicsempészett ilyen kis cédulákat, leveleket, és csempészett be neki. kis ételt, meg megosztotta a saját ételét úgy, hogy az őr ne lássa meg.
Elképesztő. Elképesztő.
Tehát, és van még egy-két bányász, nem csak rabok dolgoztak.
Igen, ez fontos lesz.
Munkatáborban, hát ugye dinamittal kellett bánni, tehát profik is voltak ott, és azok együtt dolgoztak a foglyokkal, de az információk és a főleg az interjúk alapján azt tudjuk, hogy jóba voltak. Tehát nem kellett félni a foglyoktól, ezek nem köztörvényesek voltak, politikaiak voltak, meg kulákok, akikre ráfogták, hogy kulák, azokkal dolgoztak ott együtt. Igaz, hogy nem ugyanazt ették, de a kapcsolatuk tulajdonképpen jó volt.
Elképesztő. Iván, egy dologgal tartozunk még a hallgatóknak, mind a ketten mosolyogva mondtuk, hogy a nyár a hegyen, de azt ugye el kell mondjuk, hogy ez Bacsó Péter filmje, és ez egyébként fönn van az összes videó megosztón, tehát aki esetleg nem akar eljönni erre az alkalomra, vagy nem tudja megnézni, az rá tud keresni, és hát az az érdekessége a filmnek, ugye egy mondatban arról szól, hogy egy fiatal társaság elmegy ide a volt munkatábor területére, és itt egy ilyen művésztelepet akarnak csinálni. 67-es a film, azt hiszem, tehát már azért is érdemes megnézni, hogy az ember lássa a régi Badacsony Tomajt, meg a balatoni környéket, és akkor itt találkoznak egy emberrel, aki Mensáros László alakít, és tulajdonképpen róla kiderül, hogy ő ott volt fogoly, most el fogom spoilerezni a filmet, bocsánat, igen. És van egy pont, amikor találkozik az ő egyik fogva tartójával, egyébként a Kishamis nevű legendás balatoni vitorlás fedélzetén, ami azt hiszem még a Széchenyi igen. családé volt, és a mai napig vitorláznak vele, szóval mindenképpen érdemes megnézni a filmet, nem csak a történelmi aspektusai miatt, hanem azért is, mert hát Mensáros azért Mensáros, Cseh Tamás főcímzene van benne, tehát visszaadja nagyon a 60-as, 70-es évek hangulatát.
Igen, Mensáros nagyon jót alakít a filmben, de megemlíteném a női főszereplőt, Gyöngyösi Katalint, és elsősorban azért említem meg, mert ő még él a stábból, él és virul, még játszik is, 80-on felül van, ugye
fantasztikus.
De hát ő az a típusú színész, aki élete végéig fog játszani, én azt gondolom, és hajlandó eljönni, de két vetítésről beszéltünk, a másodikat már említettem, saját interjúinkból vetítünk, és beszélgetünk a résztvevőkkel, az elsőnél pedig az egész filmet, a Nyár a hegyen levetítjük, és utána beszélgetés Gyöngyösi Katalinnal, a női főszereplővel, meg Jelencsér Gábor filmtörténésszel a film készítésének a körülményeiről.
Fú, Iván, ez nagyon izgalmasan hangzik. Tudjuk már ezeknek a vetítéseknek az időpontját?
Igen, október 7-e az első, az egy hétfő este, és azért hétfő, csak így zárójelben mondom, mert hétfőn nincs nyitva a kiállításunk.
Igen, hétfő kettő szünnap, vasárnapig látogatható.
Kettő vasárnapig, hétfő a szünnap, és akkor ott kicsit tudunk garázdálkodni, kicsit szét kell tolni a kiállítást, széksorokat betenni a vetítéshez, a vásznat.
Világos.
Szóval azért ez hétfőn, és a másik vetítés, az meg október 21, az is hétfő, hasonló okokból.
Székely Ivánnal, a Blinken OSA archívum kutató professzorával, a Bazalt a feledés rétegei című kiállítás kurátorával Kalmár András beszélgetett. Október 27-éig látható tehát a tárlat a magyarországi munkatáborokról Badacsonyban, az Arany János utca 27-ben. Most pici szünet, aztán jövök vissza a kultúra világával itt a hétvégi menet.